arra indít a lélek, hogy picit beszéljek az újjászületésemről. Mondjam el, hogy milyen volt. Mit éreztem akkor? Mit láttam akkor? Az újjászületés az nem úgy történik, ahogy az meg van írva. Vagy ahogy azt elmondják különböző emberek, hogy így meg úgy történt velük. Az újjászületés úgy történik, ahogy veled személyesen történik. Nem lehet azt betanulni, nem lehet azt ellesni senkitől. Nem lehet arra felkészülni, nem lehet iskolát végezni újjászületésből. Lehetetlen. Az vagy megtörténik teljesen egyénre szabottan, vagy nem történik meg az emberrel. Hazugság, és nem csupán hazugság, hanem sokkal durvább annál, varázslás, sőt, boszorkányság, ami történik a különböző mozgalmakban, hogy mondjál egy verset Jézusnak, és újjá vagy születve. Bemerítünk, utána elkezdesz úgymond nyelveken szólni, és újjá vagy születve, az a te újjászületésed nem így történik. Ez picit olyan, mint amikor van egy kiváló termék, amit tegyük fel Németországban készítettek manufaktúrával, és azt elkezdik gyártani Kínában futószalagon. Ez történik a kereszténységben. Nem szeretnék elmarasztalóan beszélni senkiről, aki ezen keresztül ment ezen a folyamaton, viszont fontos elmondjam, hogy senki ne áltassa magát azzal, hogy újjá van születve. Mert valamilyen procedurát végigcsinált. Tegyük fel, első áldozás, bérmálkozás, reformátusoknál konfirmálás, baptistáknál bemerítkezés. Nem, ez nem így működik. Az, hogy nálad hogyan működött, azt nem tudom, hogyha újjá vagy születve, vagy hogyan fog működni, azt sem tudom. Az a te dolgod és Isten dolga. Kettőtök dolga. Ez annyira intim, mint a nász éjszaka. A vőlegény és a mennyasszony között. Persze a nász éjszaka a klasszikus értelemben, nem a modern értelemben, amiben most már ugye lassan minden belefér. Isten bocsássa meg. Viszont el tudom mondani, hogy mit éltem meg akkor, amikor az velem megtörtént. Amikor mondjam azt, Istennek a lelke megszült, újjászült engem. El kell mondjam azt, hogy korábban már vezetett. Tehát én nem akkor találkoztam Istennel, amikor úgymond újjászülettem. Amúgy ez szerintem nagy szó, még számomra is. Mert amikor ugye az ember az újjászületést hallja, akkor arra gondol, hogy valaki teljesen új ember lett, nincsenek hibái, teljesen mentes lett mindenféle gyarlóságtól. Hát velem nem ez történt. Nem ez történt. Mint ahogy amikor a baba megszületik, nincsen neki 40 centis bicepsze. Az útközben fog megnőni, ugye? Tehát amikor velem ez megtörtént, ugye azelőtt már Isten vezetett, készítgetett erre a momentumra, erre a pillanatra engemet. Egyértelművé vált számomra, hogy akiket ő megment, akiket újjászül, ők már régóta az ő vonzásában vannak. És beteljesedik rajtuk Jézus beszéde, miszerint mindenki hozzám jön, akit vonz az Atya. Tehát a mindenható Isten engemet is vonzott. És egy idő után eljutottam arra pontra, hogy Jézushoz mentem, ugye? Tehát szinte mint feleség, ugye, vagyis mint menyasszony, hozzámentem a vőlegényhez. Hozzámentem, hogy ő végezze el bennem azt a munkát. ez nálam egy ilyen végső összeomlással kezdődött, egy ilyen végső szembesüléssel, amire óriási szükségem volt, és aminélkül nem történhetett volna meg. Az újjászületéstől azt mondja Pál apostol, hogy a régiek elmúlnak, és újjá lesz minden. Jézus meg azt mondja, hogy aki nem gyűlöli meg anyját, apját, fitestvérét, lánytestvérét, nőtestvérét, gyermekét, sőt még a saját lelkét is, nem méltó arra, hogy kövesse őt. Azt emelném ki ezekből, ebből a felsorolásból, hogy aki nem gyűlöli meg még a saját lelkét is. Ezt nyilván ezt többször mondtam, ezt nem úgy kell venni, hogy az ember meggyűlöli a szüleit a szó szoros értelmében, hanem amikor meglátja az igazságot, akkor már nem tudja bálványozni őket. Mint ahogy korábban ugye a fiú vagy a lány bálványozhatja az ő szüleit, az apját vagy az anyját, vagy valakit, akár egy hollywoodi sztárt, bálványt, énekest. Amikor az ember találkozik az igazság lelkével, ennek vége. Tehát az igazság lelkének, Isten lelkének a világosságában az ember már nem tudja ezt a dolgot játszani. Nem tud senkire sem felnézni. És annyira le van nyűgözve Isten lelke által, hogy az az érzés, amit ő korábban érzett, bárki iránt, emberek iránt, majdhogy nem gyűlölet. Tehát ő ugyanazt érzik továbbra is talán a szülei iránt, vagy a gyermeke iránt, de ahhoz viszonyítva, amit ő érez Isten iránt, amit ő érez Isten jelenlétében, a régi érzés szinte gyűlölet. Tehát összehasonlíthatatlan a két érzés egymással. Az ember érzi azt, hogy tényleg a régiek elmúltak, tehát neki már nem kell, úgymond sem feleség, sem férj, sem anyuka, sem apuka, sem gyermek, senki sem, akit ő bálványozhat, akitől ő várhatja a boldogságot. Mert egyértelművé válik, hogy boldogság csak egy valahol van, Istennél. És ez a boldogság, ez az öröm megadatott Jézus Krisztusnak, az ő kezébe adatott. És ezért mondja ő, hogy aki hozzám jön, annak én megadom. Senki nem ismeri Istent. Csak az, csak a fiú, mármint ő. És akinek a fiú ki akarja jelenteni, meg akarja mutatni, ugye? Amikor Isten bejött ebbe a szobába, ahol éppen mostan vagyok, most ugye kicsit így megszemélyesítve, ilyen képekben mondom el, ez persze ezt nem lehet leírni. Nem lehet leírni emberi szavakkal, lehetetlen. Tehát nincsenek emberi szavak, amelyek leírhatják azt, ami itt történt. Akkor ugye az ő jelenlétében találkoztam mindazokkal az értékekkel és kincsekkel, amiket én korábban annak hittem, és amelyekről ugye később már úgy gondolkodtam, hogy azok bűnök voltak, gyűlöletes bűnök voltak. Tehát amit én jónak hittem, jónak gondoltam magamban, az minden, szinte minden hazugság volt. Minden. Még hogyha jó is volt, ugye, fizikailag kinyilvánítva, maga a motiváció mögötte, maga a szándék, az már tisztátalan volt. Tehát lehet, hogy úgy csapodott le a fizikai világban, hogy segítőkészség, vagy szeretet, vagy ölelés, vagy bármi. De a motiváció mögötte gonosz volt. Látszólag jó volt minden, szép volt minden. Cselekedtem bizonyos dolgokat annak érdekében, hogy megdicsérjenek, hogy jónak gondolhassam magamat, éppen úgy, mint te. Viszont ebben a szent állapotban, amit ugye Isten megszentelt az ő jelenlétével, megláthattam azt, hogy az, amit én értéknek hittem, jónak hittem, kincsnek hittem, valójában mi volt. És zokogtam. Ezt többször elmondtam egyébként, hogy ebben az állapotban Már nincsenek rossz emberek a Földön. Senki. Mert a legrosszabb, a leggonoszabb ember te vagy. Én vagyok. Ott én nem tudtam mutogatni sem Bill Gatesre, sem a Rockefellerre, sem az Illuminátira, sem a szabadkőművesekre, senkire. Mert csak én voltam és Isten, pontosan úgy, mint a halálom órájában. Nem lesz senki más, csak én és ő. Csak én és ő, ő és én. És nem azt fogja tőlem kérdezni, hogy kiálltam-e a pandák mellett, vagy a homoszexuálisok jogai mellett, vagy a vakcina ellen, hanem azt fogja kérdezni, hogy én, amit ő nekem megmutatott, és ami tökéletes volt, azt cselekedtem-e, kívántam-e vele lenni egyfolytában, hátralévő életem minden momentumában, hogy ő irányítson engemet, ő vezessen engemet, ő tanítson engemet, és azt cselekedjem, amit ő mond nekem. Tehát ebben a momentumban is csak ketten voltunk. Amikor láttam a saját bűneimet, amiben nem is hittem, ugye, mert az ezotéria, tehát ugye ez már benne van a kereszténységben is szinte mindenhol, ugye, hogy valójában nincsenek bűnök, csak tudatlanság van. Na hát én ebben az állapotban nem azt láttam, hogy nincsenek bűnök, hanem azt láttam, hogy igenis vannak. És a legutolsó ember vagyok. És nem is azt láttam, kedves hallgató, hogy én bűnt követtem el, meg gonosz ember voltam. Hanem ennél sokkal borzalmasabb volt az állapotom, azt láttam, hogy gyilkos vagyok. Hogy nincs gonoszabb ember a Földön. Nem is tudtam én más a gonoszságára gondolni, mint korábban, ugye, mert korábban ugye az ember kereste és keresi folyton a gonoszt magán kívül, ugye, más emberekben, hogy magát jónak gondolhassa. Ugye milyen alatomos cselszövés a saját lelked ellen. Ez történik. Tehát amikor ugye én összeomlottam, akkor ugye, mert ez gyakorlatilag egy úgymond szakítás, házasság törés, ugye, egység törés következtében történt, ami után én nagyon vagány voltam különben, tehát én nagyon, nagyon intelligens voltam továbbra is, nagyon karizmatikus voltam, nagyon szép és ügyes kisfiú voltam, tudtam azt, hogy én teljesen szabad vagyok, nekem teljesen mindegy, hogy mi történik körülöttem, mert nekem ugye hatalmamban áll bármelyik percen, ugye, vagy bármikor újabb vigasztalást keresni magamnak, akár a barátaim személyében, akár a szórakozás személyében, akár a szórakozásban, ugye a táncban, a buliban, más lányokban. Tehát én teljesen laza voltam, szabados voltam, ugye. Tehát én nem aggódtam amiatt, hogy most akkor egyik menni akar és a másik jönni, kit érdekel. Én szabad voltam, ugye. Legalábbis ezt hittem magamról. Viszont amikor ugye ez megtörtént, tehát az Úristen, mint mondtam, ugye ő vonzza az övéit folyamatosan magához, és szó szerint ő nem engedte azt, hogy megnyugodjak. Tehát bármilyen körülmények között voltam, táncoltunk, söröztünk, buliztunk, beszélgettünk, filozófáltunk, beszélgettünk a misztikáról, akár az evangéliumról is, ugye elmékedtünk, tehát Istenről, kívülről beszélgettünk, ugye. Bármit csináltam, úgy éreztem azt, hogy valami nem stimmel, valami csak hiányzik az életemből. Egyszerűen nem tudtam már átverni magamat semmilyen mellébeszéléssel, semmilyen pótcselekvéssel. Mindent próbáltam, amit el tudsz képzelni, mindent próbáltam. Szinte, gondolom én. Viszont semmi nem adott vigasztalást is. Egy momentumban azt éreztem, hogy adott percben, hogy kész, vége. Nem kell nekem több barát, nem kell senki, senkit nem akarok látni. És szó szerint bementem a belső szobába, a sötét szobába, egyedül. Az volt életem legborzalmasabb órája. Mert minden álvigasztalást, minden hazúvigasztalást magam mögött hagytam. És engedtem, hogy legyen, aminek lennie kell. Történjen a szembesülés, azzal, hogy ki vagyok én valójában, vagy hogy mi a helyzet, vagy hogy miért van bennem békétlenség. Hisz a legjobb barátaim vannak, legjobb söröket isszuk. Lehet bulizni, szalszázni, ugye, megy a zene, minden oké, mindenre van lehetőség. És akkor jöttek ugye a, tehát tényleg ezt nem lehet szavakban leírni, ott volt Istennek a jelenléte, az igazság lelke, és szembestett mindennel. És nem azt láttam, hogy rossz ember vagyok, vagy hogy bűnös ember vagyok. Ezek a fogalmak jóformán fel sem merültek bennem így, hanem azt láttam, hogy gyilkos vagyok. Gyilkos. A legbűnösebb ember az egész világon. Nem tudom, hogy más hogy élte meg, vagy hogy élni meg az újjászületést. Nekem a régiek így kezdtek elmúlni, hogy összeomlott a kártyavár. Amit én jónak hittem, az rossz volt. Amit jónak gondoltam magamban, az rossz volt. És ahhoz képest, a tökéletességhez képest, amit én akkor éreztem ebben a szobában, minden más hazugság és istentelenség és gyilkosság, gyilkolás. És azt éreztem, hogy méltó vagyok a halálra. Tehát a gyilkos ugye a western filmekben is, a Vadnyugaton, de ma is vannak olyan országok, akiket, ahol a gyilkost felakasztják, vagy kivégzik. Én azt éreztem, hogy igen, ez jogos. Tehát nekem is halál jár azért, a gyilkosságért, amit én elkövettem embertársaim ellen. Bár tudtommal fizikailag senkit sem öltem meg, de akkor értettem és éreztem, hogy van annál sokkal súlyosabb gyilkosság, amiről Jézus beszél, hogy ne attól féljünk, aki a testet megöli, de a lelket meg nem ölheti, hanem attól, aki a testtel együtt a lelket is elpusztíthatja gyehenna tüzében. Hogy én részt vettem embertársaim meggyilkolásában. Aki gyűlöli embertársát, az már gyilkosságot követel az ő szívében, ezt mondja Jézus. Nem beszélve a paráznaságról, ugye? Arról, hogy az Istentől kapott földi ajándékaimat arra használtam, hogy én érvényesüljek, ugye, az én érvényesüljön, elcsábítsak lányokat, ugye? Nem voltam rosszabb, mint te, nem csináltam, nem űztem éppen sportot ebből, de azért megtettem én is. Éltem a lehetőséggel. Elcsábítottam lányokat is, amikor nyilván, amikor a szerelemben mi történik a lányjal, hát megnyílik, nyitottá válik az ő szíve, amely ugye alkalmas a mag befogadására, akár a biológiai mag befogadására, de éppen úgy az igazság befogadására is. A szerelemben egy nő, de a férfi is ugyanúgy meg van nyílva, és alkalmas arra, hogy Istennek az igazsága is ugye bemenjen az ő házába, az ő életébe. De legtöbb férfi, ugyanúgy, mint ahogy én is, mit csinál? Meg van nyílva, érünk a lehetőséggel. Bemenjünk, majd kijövünk. Majd megint be, majd megint ki. És aztán majd elmegyünk. Elhúzzuk a csíkot, ott hagyjuk. És ugye, mivel, hogy ő meg van nyílva, ugye, teljesen szabad a ki- és bejárás nála. Viszont maga a forrás, az eltűnik hirtelen. Az, ami oda bemehetne, és bent lakhatna. És az történik, hogy elkezd a nő vérezni. Akár a férfi is. Veszíti a lelket. Veszíti az élet örömöt. És ahhoz, hogy megvédje magát, be kell keményítsen. Elkezdi lapozni a nőklapját. Különböző módszerekhez folyamodik, tanfolyamokhoz, meditációs technikákhoz, légzés technikák, kezdi szépíteni magát, ugye elcsábítson valakit, valakivel kárpótolja a régit. Tehát bekeményedik. És hogyha egy nő és egy férfi be van keményedve, már nem alkalmas arra, hogy befogadja az igazságot, az élet, a lélekmentő igazságot. Ilyen formán részt vettem több embernek, akár ugye férfi személyeknek is, persze ezt így nem testileg, hanem azáltal, hogy megbántottam, vagy valakit ugye átvertem, vagy hazudtam. Ez ugye mind azt okozza, hogy az illető személy bekeményítsen. Viszont aki be van keményítve, kőszívűvé válik, ugye, kővé válik a skővé, keményedik az ő szíve, nem tudja befogadni Istennek a jelenlétét. Így válik az ember érzéstelen, érzéktelen, számító, számigáló emberi, aki már nem Istenben bízik, nem az életnek a tökéletességében bízik, hanem az ő fejében, az ő számításaiban. Ilyen módon részt vettem több embernek a legyilkolásában. Egyértelműen láttam, hogy gyilkos vagyok. És megmondom őszintén, azt éreztem, hogy legszívesebben megölném magamat, mint Júdás. Elárultam az életet. Elárultam az életet, gyilkoltam, és méltó vagyok a halálra. Tehát a törvény, az életnek a törvénye ugye szólt, hogy igen, szemet szemért, fogad fogért, ez a törvény. Hogyha már gyilkoltam, akkor ugye a legkevesebb az, hogy az életemmel fizetek. És körülbelül azt éreztem, mint Judás, amikor elárulta Jézust, hogy megölném magamat. Azon is gondolkodtam, hogy mit csináljak, hogyan végezzem ki magamat. Jöttek ilyen gondolatok. Mert nem vagyok méltó arra, hogy éljek, hogy én tovább gyilkoljam embertársaimat, a hazugságaimmal, a képmutatásommal, a gonoszságommal, a hiúságommal, a kevésségemmel, a büszkeségemmel, meg azzal, hogy megmutatom, hogy én ki vagyok hozzád képest, mennyivel intelligensebb, sikeresebb vagyok, meg jópofá vagyok, mint te, ugye? Ezt nem lehet szavakban elmondani. Ezt, aki megéli, vagy megélte, tudja, miről beszélek. Aki nem élte meg, azt mondja, hogy csávó megbolondult. Amikor én ezt láttam, hogy gyilkos vagyok, tehát kívántam meghalni. Teljes szívemből kívántam meghalni, mert éreztem, hogy az jár nekem. És azt éreztem, hogy én többet senkinek nem akarok ártani. Ez volt a másik érzésem. Én mostanig gyilkoltam, de többet én senkinek sem akarok ártani. Inkább meghalok, mint hogy másoknak ártsak. Azért akartam meghalni, hogy ne ártsak többet senkinek, többet ne gyilkoljak, többet ne gyilkoljam az életet, sem a férfi embertársaimban, sem a női embertársaimban, senkiben. Kívántam teljes szívemből meghalni. És pont erre a kívánságra volt szükség, hogy újjászülethessek, hogy kívánjak teljes mértékben meghalni a gyilkos Attilának, ugye, alias Blue. Kívántam meghalni, hogy többé ne gyilkolhassak, ne pusztítassam az életet, mert én láthattam azt, hogy az élet mennyire tökéletes, Istennek a jelenléte, ami végzi a munkát minden élőben, mennyire tökéletes, és én a jóság, a szeretet nevében ezt gyilkoltam. Tehát ezt nem tudom szavakba kifejezni, mert ez mennyire borzalmas érzés. Kívántam meghalni. Két dolog akadályozott meg abban, hogy ne ugorjak ki a betonra konkrétan. Egyik az, hogy Isten kegyelme, mert ő az élet istene, és nem a halál istene, ő a kegyelem istene, és nem a bosszú állás istene. Bár van törvény az életben, ami szintén tőle van, ő kívánja megmenteni az olyan bűnösököt, mint én is, amilyen vagyok, vagy voltam. Az ő kegyelme, az ő vigasztalása nem engedte, hogy bármi kárt okozzak, sőt, eszembe juttatta azt a gondolatot, amit tudtam régebbről, hogy nincsen halál. Nincs halál. Nyugodtan felköteti bárki magát, ki is ugorott az ablakon, nincs halál. A lélek nem tud meghalni. Ugyanúgy fogsz létezni, mint most, ahogy létezel, viszont nem lesz eszköz. Nem lesz eszköz, amivel megihatnál egy pohár kávét, amivel ölelhetnél, amivel lophatnál, amivel gyilkolhatnál, amivel önkielégítést végezhetnél, amivel ehetnél, ihatnál, amivel filmezhetnél, nincs eszközöt, nincs eszköz. Tehát a boldogságra nem lesz eszköz. Ennyi történik csak. És a lélek ott lesz a testnél körülbelül, próbálja azt felébreszteni, hogy gyere, menjünk és csináljuk tovább, amit eddig is csináltunk. De már nem lesz hatalma a test fölött, mert a test már rothat. Ez maga kárhozat. Ez maga pokol. Erről többször beszéltünk, hogy senki ne áltassa magát azzal, hogy semmi gond, meghalunk, jön a következő reinkarnáció. Jobb, hogyha az ember kicsit úgy fél. Tudom, hogy a félelem az nem jó és kellemetlen, de jobb félni, mint megijedni. Jobb, hogy az ember kicsit fél és elgondolkodik a dolgokon, mint hogy hazugságban élje le az életét, és végül egy nagyon kellemetlen meglepetés érje őt, amely örökön tart, amely beviszi őt az örökké valóságba. Tehát tudtam korábbról, régebbről, hogy nincsen halál. A lélek nem tud meghalni. Az ember, amikor öngyilkos lesz, nagyon sokan úgy követik el az öngyilkosságot, avval a hiedelemmel, hogy megsemmisülnek. Én tudtam, hogy nem tudok megsemmisülni, bármit csinálok. Hogyha felvágnám az ereimet, hogyha kigornik az ablakon, ha felkötném magamat, nem tudok megsemmisülni. Ezért azon kaptam magamat, hogy könyörögtem Istenhez, hogy ő vegye el az életemet, neki joga van hozzá. Ő adta, csak neki van joga elvenni azt. Könyörögtem, sírva, zokogva, hogy vegye el az életemet. És szó szerint fuldokolva könyörögtem hozzá, hogy vegye el az életemet. Vegye el az életemet, mert többé nem akarok ártani senkinek. Többé nem akarok gyilkolni, sem a hazugságaimmal, semmivel, sem a képmutatással, sem a kezeimmel, sem az ajkaimmal, semmivel, többé nem akarok gyilkolni. És az történt konkrétan, hogy elaludtam, fájdalmamban, sírás közben elaludtam, és kaptam egy érdekes álmot éjszaka, amire reggel nem emlékeztem. Csak arra emlékeztem, hogy nagyon szép álmom volt, és azt mondtam, hogy Istenem, hát tudnál engemet arra az álomra emlékeztetni. És hirtelen visszajött a teljes álom, és végig nézhettem az álmot újból, láttam azt, ami történt éjszaka. Az történt, hogy valahol voltam, és próbáltam beszélni emberekhez, szólongattam őket, és senki nem reagált rá, senki nem válaszolt. És én arra gondoltam, hogy ha nem egyéb, meg vagyok halva, meghaltam. És akkor nekem, tehát szerintem ebből ugye benne volt Istennek a vigasztalása, amma fájdalom után, amit én megéltem, az előtt este. Nem volt rossz a halál akkor nekem. Amit én kaptam álmomban, az érdekes volt. Mondom, hú, milyen érdekes, meg vagyok halva. A testtől elszakadtam, meg voltam halva. És láttam, hogy továbbra is élek, de senki nem fog rám figyelni, mert senki nem hallja, amit mondok. senki nem érzékeli az én jelenlétemet. Következő momentumban az történt, hogy bekerültem egy terembe. Egy hatalmas nagy terembe, hatalmas, magas és tágas terembe. Ahol hát voltak még mások is, más emberek. És amiről én azt hittem, azt gondoltam, hogy az a mennyek országa. De nem az volt. Később rájöttem, hogy nem az volt. Életemben olyan boldog nem voltam sosem, mint ott, azon a helyen. Annál is inkább, hogy mindig is problémám volt nekem a gravitációval. Untam azt, hogy ennyire a földhöz vagyunk tapadva. Tehát, hogy mindig zavart a gravitáció. Egész gyermekkoromban repültem álmaimban. Szerintem azáltal is Istennek a hívását éreztem, hogy ember, többre vagy hivatott, mint amit itten látsz és tapasztalsz. Sokkal több az élet, mint amit itten most megélhetsz a Földön. Tehát álmaimban mindig repültem. Szárnyak nélkül egyszerűen csak megfutamodtam, felemelkedtem és repültem. Tehát fantasztikusan szép élmény volt. Emlékszem, hogy mindig problémám volt. Tehát volt egy félelmem is, és most áll össze a kép a fejemben, hogy ez a félelem mitől volt. Emlékszem, hogy a levegőben így, amikor így felemelkedtem a villanyvezetékeknek a szintjére, úgy féltem azoktól. Tehát úgy féltem, hogy bele fogok gabajodni azokba. Nem mertem följebb emelkedni, hogy ne találkozzak semmilyen villanyvezetékkel, semmilyen kábellel, semmilyen dologgal. Ezért úgy mindig félelmeim voltak, és visszakerültem a földre. És most áll össze a kép, hogy engemet mi tartott a földön, idézőjelben, a földi gondolkodásban, a testi gondolkodásban. A villanyvezeték, az infrastruktúra, a világháló, ugye? Ez tartja az embereket a földhöz ragadtság állapotában, a testi állapotban, testi gondolkodásban. Azok akadályozzák az embert abban, hogy meglássák Isten dicsőségét, abban gyönyörködjenek, és úgy végezzék be az életüket, hogy megboldogulnak. Utána tudjanak repülni, úgymond, levegőben szállni. Amúgy elmondom zárójelben, nem ezt terveztem, nem erről akartam beszélni. Teljesen másról akartam beszélni, de érdekes módon így alakult ez a felvétel, hogy arról beszélek, hogy hogyan születtem újjá. Tehát abban a teremben vagyok, és nincsen gravitáció. Szerettem mindig is táncolni, és olyan fantasztikusan jó érzés volt az, hogy egyet csak úgy dobbantottam, ugrottam, és már a levegőben forogtam, pörögtem. Tényleg lenyűgöző érzés volt. Ezt az álmot nem tudom elfelejteni. Ez egy ilyen eljegyzési álom volt szerintem Istentől. Így lehetne mondani. A vőlegénytől, Krisztustól. Nagyon boldog voltam, amire határozottan emlékszem, az, hogy nem volt, azon a helyen nem volt éhség, érzet. Nem voltam éhes egyáltalán. Ilyen kis ilyen gyümölcslé pultocskák voltak, ahol mindenki kiszolgálta magát. Nagyon finom, különleges ízű gyümölcslé volt. Érdekes módon ilyen világos barnás színű volt. Tehát a szín az nem volt olyan szivárvány színű, mint a különböző fesztiválokon, hanem érdekes ilyen barnás színű volt. De nagyon finom volt. És arra emlékszem, hogy bármikor oda mentem egy ilyen pulthoz, ittam abból a gyümölcsléből, egy kis pohárba töltöttem, de nem kívántam meginni. Tehát úgy, ahogy például most ma megiszom a kólát akár, vagy a sört, vagy más ilyen gyümölcsleveket, ugye nagy hőségben, tehát ugye a mohó módon nem kívántam meginni, egyszerűen csak az ízért megnyalintottam, megkóstoltam. Nem volt egyáltalán sem éhség, sem szomjúság érzetem. A másik dolog, amire emlékszem, és ami egyértelmű volt, az, hogy nem volt testi vágy. Tehát testi vágy, szexuális vágy nem volt. Tehát akkora öröm volt azon a helyen, abban az állapotban, ami felülmúlta, tehát teljesen elfeledtette a testi vágyat. De nem volt arra szükség. Miért? Amikor van jobb annál, nagyobb annál. Nincs arra szükség, ugye? Hát a lényeg az, hogy ottan én élveztem a helyet, még voltak más emberek is, úgy igazából senkivel nem kommunikáltam, hanem úgy ismerkedtem a vala helyjel, ismerkedtem a súlytalanság állapotával, érzésével, ami tényleg szó szerint felemelő volt. Tehát annyira szép volt a levegőben táncolni, tehát hogy nem ragadtam a földhöz, tényleg úgy vágyok vissza abba az állapotban, és ha Isten megsegít és megadja, akkor egy napon visszakerülök abba az állapotba, ahol nincsen már súlytalanság, nincsen már, most nincsen súly, nincsen gravitáció, nem vagyunk a földhöz tapadva, sem fizikailag, sem értelmileg, sem lelkileg, semmilyen módon a levegőben forgulhatunk és táncolhatunk, mint ahogy Gavila bácsi mondta a 13 óra a hullaházban című videóban, hogy ott ő látott mindent, tehát nem volt látóhatár. Balra is, jobbra is, előre is, hátra is, fel is, lefelé is, tehát ilyen több dimenziót, ha úgy tetszik, tehát így lehet mondani ugye emberi szavakkal. Tehát ő is körülbelül ezt érezte. De alapvetően én azt gondoltam, hogy a mennyországban vagyok, de rájöttem, hogy nem. Ez egy ilyen valami váró teremszerűség volt, aminek a dicsősége nyilván messze felülmúlta azt, amit itt a Földön valaha tapasztaltam, pedig nem a mennyek országa volt. Abból tudom, hogy ez nem a mennyek országa volt, mert hogy volt egy ember, akinek hirtelen előjöttek különböző ilyen emlékképek a fejében. Valamire emlékezett is az ilyen zavart okozott benne is, szó szerint megbolondult, megzakkant. Megzakkant a csávó, és megfogták és kivitték őt onnét, abból a teremből, hogy ne keltsen zavart másokban is. Ezért. Tehát, hogy ne, hogy megzavarja mások nyugalmát, békességét, kivitték őt. De egyfajta váróterem volt, ahol onnét úgy néz ki, hogy ugye volt még visszafelé is út. Nem egy következő reinkarnációba, hanem Isten tudja, hogy hova. Mindegy, nem ez a lényeg mostan. Ebből tudtam meg, hogy ez nem a mennyek országa, ahol vagyok. Hát ilyen volt maga az az élmény, tehát örültem, hogy meg vagyok halva, szó szerint, hogy a lelkem szabad, hogy táncolhatok, hogy nincsen gravitáció, hogy nincsen testi vágy, nem akarok sem zabálni, sem inni, semmit nem akartam, sem jól lakni, sem szeretkezni, sem csajozni, semmit nem akartam. Tehát egyszerűen azt éreztem, hogy én sem vagyok sem nő, sem férfi, tehát már nem test vagyok, nem, tehát nincsen nemem. Pontosan, mint a Jézus azt megmondta, hogy ott nem úgy leszünk, mint a férfiak és nők, hanem úgy, mint az angyalok. Nem leszünk sem férfiak, sem nők, hanem angyalok, angyali formában leszünk. Nem lesz szükség a nemiségre, a testiségre. Következő momentum az, hogy megnyílik egy ilyen nagy kapu, és jönnek emberek. És úgy lélekben tudtam, tehát senki nem beszélt hozzám, tehát nem volt ilyen fizikai beszéd sem, ilyen szavakkal, nem volt ilyesmi. De tudtam, hogy az én dolgom az, hogy menjek oda a kapuhoz, és fogadjam a beérkezőket, akikről egyértelmű volt számomra, tehát a tudatomban, a lelkemben az a tudás benne volt, tehát szavak nélkül, hogy ezek az emberek most haltak meg, és most jönnek oda, ahol én vagyok. Én meg örömmel mentem, végeztem a dolgomat, ott a levegőbe adtam, pörögtem, elhiszem a kapuig, elpörögtem magamat. Tényleg nem lehet ezt szavakkal elmondani most már. Bocsássatok meg, én inkább azt kívánom, hogy ezt mindenki megélje valamilyen formában, mindenki betekintés nyerjen Istennek a dicsőségébe, hogy ne az én szavaimba, vagy ne a YouTube-on keresse Isten országában, az nincs. Én nem tudom elmondani. Tehát én csak úgy körülbelül nagyon buta és nagyon letompított és csúnya módon tudom elmondani azt, amit megéltem, mert azt emberi szavakkal nem lehet kifejezni, pedig nem a mennyek országa volt, nem voltam a mennyek országában, ha úgy tetszik. Szóval megérkeztünk oda a kapuhoz, és jöttek be újabb emberek, személyek, akik akkor haltak meg, és többek között felismertem egy régi barátnőmet, akit nagyon szerettem, és ő is engemet. Viszont emlékszem, hogy kicsit a kapcsolatunk olyan volt, hogy inkább a apukája voltam neki. Tehát ugyan dilemmáztam is egy időben, hogy elég fiatal volt, jó, tehát jóval fiatalabb volt, mint én. És úgy láttam, hogy apa hiányban szenvedett ő. És úgy egy idő után már nem tudtam úgy nézni rá, mint a barátnőmre, akivel ugye testi kapcsolatom lehet, hanem úgy láttam, mint gyermekemet, és így átminősült a kapcsolatunk. És ő is jött, ugye a földön meghalt, és jött oda, arra a helyre, abba a helységbe, és megöleltem őt, annyira örültem neki, megöleltem, és tényleg annyira felemelő volt még az a gondolat is, hogy már nem tudtam úgy nézni rá, mint barátnőmre, vagy egy nőre, akit ugye lehet kívánni testileg, lehet vele szerelmeskedni, hanem ez teljesen nem megszűnt az érzés, meg volt szűnve, hanem úgy öreltem, mint a testvéremet, aki éppen akkor érkezik oda, és annyira örültem neki, hogy ölelegettem, meg felkaptam az ölömbe, meg fú, nagyon-nagyon szép élmény volt. Másnap megkérdeztem tőle, hogy minden oké veled? Nem haltál meg? Azt mondja, még nem, még él. Bejött ő is oda, tehát bekísértem arra helyre, és úgy tényleg úgy, hogy szeretettel foglalkoztam vele, talán mint így próbálva őt megbarátkoztatni vala helyjel, hogy ő teljesen jó helyen van, nem kell semmi miatt aggódnia, és így tényleg így megöleltem, és így a karémban tartottam, de hangsúlyozom, nem úgy, mint egy nőt, vagy egy lányt, akibe szerelmes lehet lenni, hanem mint egy embertársamat, egy testvéremet, akit teljes szívemből szeretek, és a szeretetnek nincsen semmilyen határa, semmilyen akadálya. Viszont az érdekes az volt, hogy ahogy őt tartottam a karjaimban, ő kezdett összezsugorodni. Egyre fiatalabb és fiatalabb és fiatalabb lett, és kisebb lett, és végül pedig egy ilyen pólyás baba lett, egy pólyás babát tartottam a karjaimban, az ő személyében. És ezt a részt nem értettem, nem tudtam, hogy ez mi akar lenni. Tehát annyira naívan fogadtam ezt az álmot, hogy meg kellett kérdezzem tőle másnap, hogy te még élsz, amúgy nem él itten Romániában, külföldön él. Már nagyon régóta, de ráírtam, hogy kérdezzem meg, hogy minden rendben vele. Mondta, hogy igen, sőt, azóta már anyuka lett. És tehát teljesen összesgorodott a karjaimba, és egy kis baba lett. És ezután én felébredtem ebből az álomból. És érdekes módon ennek a résznek a megértése csak évek múlva jött Levike barátom által. Egyértelműen, amikor így azt hallotta, jött neki a kijelentés, hogy az te voltál. Tehát saját magamat tartottam a karjaimban. Csak ugye az ember, ahhoz, hogy megértsen bizonyos dolgokat, szükséges, hogy azt az embertársaiban lássa, tükör által, homályosan. Tehát én nem magamat láttam összezsugorodni, kisbaba lenni, hanem őt láttam összezsugorodni, kisbaba lenni, úgymond újjászületni. És ebben a képben, ezen a képen, ugye, amivel Isten próbált nekem kommunikálni, azt mutatta meg, hogy gyakorlatilag én voltam akkor ugye abban a szituációban maga a mindenható Isten, ugye, aki a karjaiban tartja az újszülöttet. Tehát így mutatta meg a Jóisten, tényleg, most így nagyon jó lélekkel mondom azt, hogy Jóisten, a szerető édesatyánk, a mennyei édesapánk, így mutatta meg nekem az újjászületésemet, hogy ez történik velem, amit én láttam a régi kicsi barátnőmnek a személyében, hogy összezsugorodik, picike lesz, és újjá születik. Egy új teremtés lesz ő. Így mutatta meg nekem akkor Isten az én újjászületésemet. Amikor ezt az álmot én végig gondoltam, másnap reggel ugye szembe jutott a Isten, megint sírtam, örömömben sírtam, mert tényleg éreztem azt, hogy én újszülött vagyok. Azt mondtam, hogy Istenem, én már kész, én már nem tudom megvédeni magamat. Eddig volt egóm, eddig volt akaratom, eddig volt volt egy keménység a szívemnek. De amikor ezt az újjászületést én megéltem, másnap reggel, ugye, amikor ezt ebbe az állapotba bekerültem, akkor én azt éreztem, hogy teljesen védtelen vagyok. Hogy engemet sem, amit eddig olvastam, amit tanultam, amit hallottam emberektől, amit felhalmoztam, akár a fizikai testemben, ugye, a bicepszemben, az elmémben, az agyamban semmi nem fog engemet megvédeni. Tehát éreztem azt, hogy én mostantól teljes mértékben rászorulok Isten kegyelmére. Ha ő engemet nem fog megvédeni, akkor én el fogok veszni. Ha ő engemet egy percre is, hogyha elhagyna, én instant módon meghalnék, elvesznék. Mert már nincsen akaratom. Abban a formában, ahogy volt régebb, nincsenek ilyen gondolataim, nincsen tudásom, nem is akarok semmilyen tudást, nem ragaszkodok semmilyenféle tudáshoz, csak az ő jelenlétéhez, ugye, azt éreztem akkor, és tudtam, hogy Istenem, mostantól, ha magamra hagytál, ha elhagytál, én meghaltam, kész, vége. Tehát mostantól már nem tudom. Korábban megvédtem magamat az egóval, az akaratommal, az agyammal, a karizmámmal, a karizmommal, de ez mind-mind tőlem elvétetett, mert az újszülöttnek már nincsenek ilyen képességei. Tehát teljes mértékben azt éreztem, hogy mint egy kis baba újszülött, teljesen védtelen vagyok, és teljes mértékben rászorulok Istennek az irgalmára, és csak általa fogok tudni megmaradni, és teljes mértékben el kell engedjem a saját akaratomat, hogy az övé teljesüljön, mert az övé az tökéletes. Az enyémet megtapasztaltam 30-valahány éven keresztül, és tudtam, hogy hova vezet, a halálba. Megtörtént az újjászületés. Azelőtt este volt a vajudás, brutális szenvedés, amilyent nem éltem korábban sosem, mert az a lelki fájdalom, amikor én szembesültem a dolgaimmal, az életemmel, Istennek a tökéletességének a fényében, avval a lelki fájdalommal nem ér fel semmilyen fizikai, nincs az a fizikai fájdalom a Földön, sehol az univerzumban, ami felérne avval a lelki fájdalommal, amit akkor éreztem. Ezt el tudom mondani. És megtörtént az újjászületés. Ezt láttam én annak ugye akkor. És utána jött az eledel, jött egyfajta tisztulás is, tehát a fizikai valóságban is meg kellett történjen a tisztulás. Tehát el kell mondjam, hogy közel 3 hónapon keresztül szinte minden nap zokogva, sírva imádkoztam. Belső szobámban, nem közösségben, nem volt ott senki, csak a mindenható Isten és én. Találkoztam a fizikai valóságban is, a gondolatokban, találkoztam a gyarlóságaimmal, a bennem lévő haraggal, gyilkolási vágyjal, és zokogva imádkoztam. Ez 3 hónapon keresztül tartott kb. Viszont, ahogy felébredtem az álomból, aztán az következett, hogy Isten elhívott egy ilyen tisztító kúrára engemet, egy bőtre. Tehát nem én akartam, Isten hívott. És elmentem egy piacra, ott vettem néhány gyümölcsöt, nem gondolkodtam, hogy milyen gyümölcsöt, úgy tettem rá a kezemet automatikusan. Megvettem néhány gyümölcsöt, abból csináltam egy ilyen gyümölcs turmixot, abból lett 2 liter ilyen gyümölcslé, aminek érdekes módon pont olyan színe lett, mint az álomban, amit láttam. És azt a gyümölcslevet vittem magammal, kimentem az erdőre, és az volt az én eledelem 3 héten keresztül. De úgy, hogy naponta csak úgy megkóstoltam, pontosan, mint az álomban. Nem kívántam meginni, lehajtani, semmi. Csak úgy megkóstolgattam. Megkínáltam még más is belőle, tehát sokan ittak abból a gyümölcsléből, így megkóstoltam másokkal is. De én nem ittam meg, én csak úgy közben-közben megkóstolgattam az első néhány napban azt a gyümölcslevet. Vizet ittam, de azt is keveset. 3 hétig nem ettem semmit, nem ittam semmit jóformán. Kevés vizet. Ez a gyümölcslé ugye annál is inkább, hogy adtam másnak is belőle, és mások nem úgy itták, mint én, hanem úgy, ahogy szokás ittan a földön, itókázni. Tehát hamar elfogyott. Csak vizet ittam. Nem voltam éhes egyáltalán, viszont olvastam a János evangéliumát minden nap. Kiültem oda a ház mellé, nap kelt fel, nap keltében olvastam János evangéliumát, és sírtam, mint a gyermek, mint a kicsi baba, aki éhes, és aki várja, hogy az édesanyja adja neki anyatejet. Na, pontosan így jártam én a János evangéliumával. Minden nap felkeltem, kiültem a ház mellé, nap sütött, gyönyörű szép idő volt, és olvastam János evangéliumát. És folytak a könnyeim, mert minden sor elevenné vált. Tehát nem úgy olvastam, mint egy mesét, vagy egy történelmem könyvet, hanem minden élővé vált. Tehát Isten nekem mutatta annak a tartalmát, annak a valóságát. Ezt megint szavakban nem lehet elmondani, mert ez nem egy földi élmény, nem egy testi élmény volt. Testi volt a könyv maga, a fekete betűk a fehér papíron, az testi volt, de azok megelevenedtek, lélekben láttam annak az igazságát, annak a tartalmát. És minden reggel adtam, pityeregtem, mint egy kicsi baba a friss eledelért, a tejért, a könnyű eledelért, ugye, az evangéliumért. 3 hétig nem ettem semmit, sőt, olyan is volt, hogy főztem bográcsost a barátaimnak, abból sem ettem semmit, nem is kívántam. Azóta is bánom, hogy 3 hét után miért nem, miért fogtam neki kajálni. Ennek sem értelme nem volt. Isten megmutatta, hogy az övéit, az ő gyermekét, hogyha ő azt akarja, nem kegyen semmit, semmire nincsen szükség, az ég adta világon, csak az ő jelenlétére, az ő kegyelmére. Felemelő érzés volt, tehát ez a 3 hét ugye bőjt, az igazi anyatej volt, ez számomra a János evangéliuma volt, amelyet mellesleg korábban már olvastam, és az elmémmel felfogta valamennyire. De akkor vált teljesen elevenni számomra, amikor az apukával, a mennyei édesapámmal ketten olvastuk az evangéliumot. És így történt az újjászületésem. Ezt a folyamatot követte, ugye ez a körülbelül 3 hónapig tartó sírás, sírva imádkozás. Meg azzal párhuzamosan, folyamatosan bizonságot tettem, ahogy én kaptam az eledelt Istentől, adtam is tovább, elmondtam embertársaimnak, barátaimnak, hogy mit élek meg. Akinek füle volt, hallotta. És tehát utána is ugye szüntelen bizonságot tettem mindenkinek. Elmondtam, hogy ez az új valóság, amit Isten adott számomra, és ez bárki számára elérhető, megtapasztalható, személyes dolog. Ezt nem megy vallással, nem kell hozzá semmilyen felekezet, semmilyen gyülekezet. Ez ég adta világon. Ez közötted és közötte kell, hogy történjen. Az mást áltészta, hogy ő megadta, és megadja azt az örömöt, hogy rendel mellét utitársakat. Egyet, kettőt, hármat, ötöt, Isten tudja, amennyit akar. Akikkel folyton, ugye, mint az apostolok, meg lehet törni a kenyeret, az új felismerés, az új megértéseket, akiknek el lehet mondani meg lehet valani az erőtlenségeinket, a nyomorúságunkat, a küzdelmeinket. Ezt is megadja nekünk Isten, viszont féltőn szerető Isten, ő azt akarja, hogy elsősorban ránézünk, és csak ránézünk. Tehát ne használjunk senkit sem mankónak. Ne higgyük azt, hogy azért adta azt a barátot, azt az utitársat, azt a testvért, hogy rátámaszkodjunk, sőt, belenyomjuk a földbe azáltal. Mert erre is ugye hajlamosak vagyunk. Hanem azért adta, hogy együtt örömködjünk, hogy a kenyeret megtörjük egymással, megosszuk. Az Isten országának az igazságait, annak a látványát, annak az élményeit. Igen, ez megtörténik. Van nekem is egy néhány barátom, akikkel néha beszélgetünk úgy, ahogy Isten vezet bennünket, néha telefonon, néha Skype-on, akár élőben is. Mint tudjátok, Levikivel több ilyen evangéliumi részt olvastunk fel, elmagyaráztuk, azáltal többen voltak inspirálva, többen Istenhez fordultak. Tehát ez így történt, így történik ez a folyamat, ez az újjászületés. És ugye az újjászületés után van az újjáformálódás, azt nem szabad figyelmen kívül hagyni. Az újszülött azért nem egyből teljes Istennek a bölcsességében és mindenben, minden földi tudományban, hanem az újszülött, ugye. Annak még növekednie kell hozzászokni Isten országához, főképp, hogyha itt a Földön maradunk, és ugye nem vesz ki minket innét a Földről Isten, akkor fontos, hogy ő minket megtanítson a Biblia segítségével. Tehát nem a Biblia tanít meg, nagy félreértésesség, hanem Isten tanít meg a Biblia segítségével. Felhasználja a proféták bizonságait, az apostolok bizonságait, Jézusnak a tanítását, és azt elmagyarázza nekünk, mert különben tényleg teljesen védtelenek lennénk itt a Földön. Szüksége van az emberi elmének, amíg itt a Földön van, arra, hogy ő is átalakuljon. Pál apostol ezért mondja, hogy újuljatok meg az elmétek átalakulásával, megújulása által. Tehát, hogyha az elme nem újulna meg, akkor visszaesne a lélek a világba, teljes mértékben visszazuhanna, és elsüllyedne, és tönkre menne. Kárba veszne, elkárhozna. Tehát ezért van szükség a Bibliára, amit szintén Isten ad a kezünkbe. Nem a pásztor, nem a lelkész, hanem Isten. És ő mondja meg, hogy mit olvassál, mit tanuljál belőle, mit értsél meg belőle. Hogyha nem ő vezet, akkor bajban vagy. Akkor bajban vagy. Hogyha a Bibliát egy másik emberrel, úgymond egy vezetővel olvasod, óriási bajban vagy. Mert az ő értelmezését fogod elfogadni vakon, és gyülekezetfüggő leszel, vallásfüggő leszel. De hogyha kívántad azt, hogy az Úristen téged újjászüljön, és az megtörtént, akkor ő téged fog vezetni a Biblia olvasásban is. Ő mondja meg, hogy mit olvassál, és mit értsél meg belőle. Nem egy másik ember. Nem egy másik ember. A Biblia értelmezése senki egyetlen újszülött számára sem lehet vita kérdése. Ez, ott nincsen vita, amikor az Isten elmagyarázza azt, hogy mi hogy van. Neked mondhat bárki bármit. Én, a pápa, mit tudom, az ufók, tök mindegy. Jöhet bárki az ég adta világon, senkire nem figyelsz. Senkinek a szavait nem fogod elfogadni, annélkül, hogy őt megkérdeznéd, hogy ő szerinte hogy van. Ő mit gondol arról a bibliai részről, arról az evangéliumi részről, arról a történetről. Mert hogyha nem ő magyarázza el számodra, nem ő érteti meg veled, akkor teljesen biztos, hogy emberek magyarázták el számodra, emberektől van a te megértésed, és még mindig embereket követsz, még mindig bajban vagy. Még nem vagy teljesen biztonságban. Szükséges, hogy neked legyenek személyesen kijelentéseid, megértéseid, és az azzal járó öröm, hogy megkapjad. Elmondom őszintén, hogy nekem a legnagyobb öröm az, amikor kapom az megértéseket, a kijelentéseket Istentől személyesen, és örömöm van abban, és azt én megosztom. Azáltal adok inspirációt másoknak is. Nem én tanítok, én nem tudok tanítani senkit sem. Én csak elmondom a bizonságomat. Ahogy Jézus mondta, amit tudunk, azt mondjuk, amit láttunk, arról teszünk bizonságot. És mégis a mi bizonságainkat nem fogadják el az emberek. Inkább hisznek azokban a misztikus mesékben, hogy valaki azt hallotta, hogy valaki azt mondta. És az emberek inkább elhiszik, hogy az ilyen meséket, mint sem, hogy odafigyelnek arra, hogy valaki személyesen mit hallott, mit tapasztalt meg Istentől, mit mondott neki az élő Isten. És azt is, ugye, mint hangsúlyoztam az előbb is, nem úgy hallgatjuk, egymás bizonságát sem úgy hallgatjuk, mint tényt, hanem lélek által hallgatjuk. Lélek által. Inspirálhat bennünket, de nem vesszük készpénznek, mindaddig, amíg az élő Isten ki nem jelenti számunkra azt. Többször volt olyan, hogy beszélgettünk egy nagyon fontos megértésről. Tegyük fel, Levikinek jött egy fontos megértés, vagy bárki másnak. Megosztotta velem, és igen, éreztem, hogy tiszta, jó, oké, minden. De lehet, hogy az a megértés nekem csak egy hónap múlva érkezett személyesen Istentől, és akkor vált az enyémé az, akkor vált élővé számomra az. Korábban meghallgattam, igen, beszélgettünk róla, de viszont szükségszerű volt az, hogy én is megkapjam személyesen azt a megértést, hogy mindannyian személyesen tőle kapjuk meg, mert csak akkor élő és ható, akkor van hatalom abban, hogyha az ember a mindenható Istentől kapja személyesen az ilyen megértéseket. És hogy tökéletes lettem-e, nem lettem tökéletes. A lábam bekoszolódik. Jézus meg akarta mosni az apostolok lábát. Azt mondta Péter, hogy az én lábam ott meg nem mosod. Jézus azt mondta, hogy ha én nem mosodod meg a lábaidat, akkor semmi közön nincsen hozzád. Mester, akkor a fejemet is mosd meg, az egész testemet. Péter, Péter, aki hallotta az én beszédemet, az már tiszta, az már megfürdött. Annak nincsen szüksége másra, mint arra, hogy a lábát megmossák. Miután ez a folyamat végbe ment, hogy elkezdődött bennem, a lelkemben, azután is követtem el hibákat, bűnöket, borzalmas. A bűnöket megélni, a régi bűnöket, aminek nem volt súlya, azt megélni az igazság tudatában nagyon, tehát sokkal fájdalmasabb. Nem lettem szent, a lábam nem egyszer bekoszoldott, és megtörtént az, hogy egy beszélgetés által Isten úgy vezette valamelyik barátomat, utitársamat, hogy a lélek által ő olyan szólt, amire nekem pontosan szükségem volt, és azáltal lett megmosva a lábam. Nem úgy történt az, hogy azt mondta, mit tudom én, valamelyik, hogy Jóska, vagy Tibor, hogy gyere, mossa meg a lábadat. Nem ez történt. Ez is emberi erőfeszítés, emberi erőködés, vallás. Nem így történt ez. Hogy akkor Tibor azt úgy eldöntött, hogy akkor meg fogja mosni az én lábamat, csak akkor erővel, mint a buldózer jött, hogy mossa meg az én lábamat. Nem így történt. Hanem Tibor ugye engedelmességben lévén, Istennel szemben, lélek által szólt olyan szavakat, ami nekem pontosan szükségem volt. Tibor nem is tudta, hogy megmosta az én lábamat, de megtörtént. És áldottam a mindenható Istent, hogy felhasználta az én kedves barátomat, utitársamat arra, hogy engemet figyelmeztesse, megmutassa azt, hogy milyen hibát követtem el, hol tévedtem. Kedves hallgatók, ezek hatalmas és dicsőséges dolgok, amiket nem lehet emberi szavakkal kifejezni, kijelenteni, ezért én tényleg őszintén fohászkodom, hogy aki ezt hallja, személyesen megélhesse ezt. Személyesen megélhesse ezt, hogy mit jelent az, hogy a mennyek országa már itt a Földön elkezdődik azok számára, akik hallják Istennek a szavát és igent mondanak rá, akik hallják a Jézusnak a kijelentéseit és igent mondanak arra, már itt elkezdődik. Viszont amiért nem akarja nagyon sok ember az újjászületést, az Istennel való közösséget, az az, hogy nem azt kínálja Isten, amit Szabó Péter, ezek a guruk, életmódtanácsadók, vonzástörvénye, agykontroll, teljesen az ellenkezője. Tehát ez, amit felsoroltam, az ellenkezője a Krisztusnak, avagy az antikrisztus. Mert a Krisztus ő azzal kezdi, hogy ember, fontos szembesülnöd, fontos takarítani. Ezek azok pozitív gondolkodás, agykontroll, szép vagy, jó vagy, minden megérdemelsz, téged szeretni kell, és az emberek ezért fizetnek pénzt. Isten ingyen adja az igazságot, csak a probléma az, hogy abban az ember megütközik. Mert megmondom őszintén, hogy azzal szembesülni, hogy én gyilkos vagyok, gyilkos voltam, az nem volt leányálom. Borzalmas volt. Tehát egyenlő volt a halála, de meg is kellett halljak. A gyilkosnak bennem meg kellett halnia. A szembesülést senki nem akarja, de aki nem akarja a szembesülést, és nem kéri Istentől a szembesülést, az a lélek nincs, ahogy megmeneküljön. Mert ahhoz, hogy a lélek megmeneküljön, meg kell tisztuljon. Ahhoz, hogy megtisztuljon, szembesülnie kell. Az ő gyarlóságával, a gonoszságával, a hazugságával, a bűneivel, de ezt senki nem akarja. Inkább megvesszük a vonzás törvényét pénzzel, a pozitív gondolkodást, a guruktól, az életmód tanácsadóktól, és agykontrollban tartjuk magunkat, avagy más szóval kerüljük a szembesülést, és nő, és nő, és nő a személy domb a szőnyeg alatt, és végül kifolyik onnit a trutyi, és nyakig benne vagyunk a bajban. Ezért nem kell Isten országa senkinek, mert nem kell senkinek sem a szembesülés. Kell inkább az olcsó öröm, a pozitív gondolkodás, a vonzás törvénye, meg a sok misztikus duma, a hazugság, hogy szép vagy, jó vagy, szerethető vagy, feltétel nélkül szeretjük egymást, meg minden. Sok mese. Drága emberek, én nem rossz indulattal mondom, de óriási bajban van a magyarság. Ahogy bejött Amerikából ez a misztikus, agykontrollos, pozitívan gondolkodó szellemiség, vonzás törvénye, a magyarság teljesen annyira nagy sebességgel süllyedt a hazugságok vízözönében, tengerében, hogy az hihetetlen, borzalmas. Nagyon kevés magyar lélek fog megmenekülni. Ennek köszönhetően, mert inkább kellett neki a hazugság, ahogy Pál apostol fogalmazza, az utolsó időben az emberek nem fogják kívánni a józan tanítást. Az igazságtól elfordulnak, de a mesékhez odafordítják a fülüket, mert viszket a fülük, ugye azt mondja Pál apostol. És nem fog kelleni, meggyűlölik az igazságot, és ez most történik, emberek. Amikor elmész ilyen előadásokra, és YouTube-on hallgatod, és rengetegen nézik, félmillióan nézik, és azt gondolod, hogy tényleg Istenről beszél, az igazságról beszél, és azt adja, amit az a testi füleit kívánnak. A testi füleid el fognak rothadni, barátom. És arra figyelj, azon csüngesz, végig már teljesen függő vagy, ugye Gunagriha meg a társai. Azt mondják, amit hallani akarsz. Jézus nem azt mondja, amit hallani akarsz, hanem ő azt mondja, amit hallanod kell, hogy megmenekülj. Drága embertárs, próbál meg eldönteni, és kérj segítséget Istentől, hogy mire van neked szükséged, mit akarsz te hallani, vagy hogy mit halljál te. Azt, amit a füleid hallani akarnak, hogy szép vagy, jó vagy, ügyes vagy, gondolkodjál pozitívan, bevonzod az új autót, az új lakást, vagy pedig, hogy azt halld, amit hallanod kell ahhoz, hogy megmenekülj. Mert Isten az ég és a föld teremtője, Jézus Krisztus az ő szava, nem azt kínálja az emberek számára, amit ők hallani akarnak, hanem azt, amit hallaniuk kell ahhoz, hogy megtisztuljanak, újjászülessenek, új teremtményé változzanak, és meglássák Isten országát, az örök életet. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!